Áldás békesség! Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Budaörsi Református Egyházközség műsorát hallják, Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk címmel. Mai műsorunkat a keresztkérdések kurzussal kapcsolatos második riportunkkal indítjuk. A folytatásban a 2008-as nyári csendes hetünkön az emberi kapcsolatokat tavaló előadás részletet hallhatják. Végül Galavics Réka, Johann Sebastian Bachról szóló előadása hangzik el, majd a teljes Magnificat című művet leadjuk. Elsőként a keresztkérdések kurzushoz kötődő műsorunkat hallgassák meg. Ennek aktualitást ad az, hogy az ez évi kurzus holnap este 7 órakor kezdődik templomunkban. Hogy mi is ez a kurzus, erről szól a 2 héttel ezelőtti istentiszteletünk végén elhangzott hirdetés. Ezt követően az előző keresztkérdések kurzus egyik résztvevője vall magáról és a kurzusról.
Hirdetem azt is, hogy újabb keresztkérdések kurzus indul. Ennek az első alkalma február 16-án lesz. Ez a keresztkérdések kurzus, ez azt jelenti, hogy 10 héten keresztül, 10 hétfő este együtt vagyunk, és a kereszténység alapvető tanításaival ismerkedhetünk meg. Onnan elkezdve, hogy kicsoda Jézus Krisztus, hogy miért jött, miért kellett neki meghalnia ott a kereszten, Szentlélek személye, munkája, gyülekezet, és mindazok a fontos témák, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megértsük, hogy mit is jelent Jézus Krisztus követése. Az alkalmak közös vacsorával kezdődnek, és a 6. hét után egy közös hétvégére is sor kerül, amikor is elutazunk, és úgy vagyunk együtt a kurzus résztvevőivel. Kérjük, hogy a testvérek vigyék tovább ennek a lehetőségnek a hírét, és hívogassunk. És a testvérek közül is, aki úgy gondolja, hogy a lelki fejlődésében ez segít, azt szeretettel várjuk.
Köszöntöm Nyílő Gábort, a gyülekezetünk egyik kántorát, hogyan mondhatom ezt?
Köszönöm.
Abban az alkalomból, hogy ő egyik részvevője volt a tavalyi évben a keresztutak kurzusnak, és szeretném, hogyha hallgatók tudnának valamit arról, hogy hogy kerültél a gyülekezetünkbe, és honnan és milyen háttérrel indultál el, úgyhogy kérlek szépen néhány szót szólj az életedről.
No, hát az egyik legnehezebb kérdés, ami létezik, mert összefoglal jó néhány évtizedet. Röviden néhány technikai dolog, hogy képbe kerüljön a hallgató is. Én egy 4 gyermekes családban születtem, Barcson egész pontosan 1955-ben. Édesapám orvos, de a családban van néhány evangélikus lelkész is, illetve most már csak így mondhatom, hogy volt. A apai nagyapám, az egyik nagynéném, és a keresztapám is. Ezt azért említem rögtön itt az elején, mert az én életemre nézve ez bizonyos értelemben meghatározó volt, még akkor is, hogyha ezt annak idején én még nem tudhattam. De amikor az általános iskola után én pálya felé keresgéltem, hogy mégis mi legyen belőlem, akkor az első gondolatom az volt, hogy édesapám nyomán én is orvos legyek. Aztán az élet más felé sodort, elkerültem a zeneművészeti szakközépiskolába Budapestre, és így váltam aztán zenészé, illetve pedagógussá. Ugyanakkor menet közben olyan vágy is élt bennem, hogy papi szolgálatot teljesítsek, és nem is az volt a lényeg, hogy protestáns vagy katolikus vonalon, egyáltalán bármiféle vonalon, hanem az, hogy emberekkel, embereknek a gondolkodásával, embereknek a lelkével tudjak foglalkozni. És aztán, mikor már pedagógussá váltam, akkor jöttem rá arra, hogy bármely irányba vetett volna engem az élet, vagy bármely területre helyezett volna engem Isten, mindegyik terület valahol a mélyen ugyanarról szól, tehát az emberekkel való foglalatoskodásról. A Zeneakadémiára kerülve azt 1980-ban fejeztem be, ezt követően én elkezdtem dolgozni eldugott kis helyeken, mert kicsit tele voltam már a nagy nyüzsgéssel, meg a sok nyitott és megválaszolatlan kérdéssel, tehát szükségét éreztem annak, hogy befelé kezdjek figyelni. De aztán az élet itt sem hagyott békén, elkerültem nagyobb városokba, Szombathelyre, majd Finnországba 3 évre, és végül vissza Várpalotára, ahol a szüleim a mai napig is még boldogan élnek. Na, ez meseszerűen hangzik, de tényleg így igaz. Ezt Isten kegyelemnek is tekinthetjük. Édesapám éppen napokban volt 80 éves. Tehát röviden az én életutam, nagyon röviden és tömören az így nézett ki.
És egyszer csak azt vettem észre a gyülekezetünkben, hogy megjelent egy szimpatikus, nevezzük így, mondjuk egy fiatalember, aki a kántorunknak, Golovics Rékának a zongoratanára, és ott ült, és én azért drukkoltam, vagy azért imádkoztam, hogy ne csak mint zenetanár legyen itt, hanem hogy megfogja őt ez az ige hirdetés, az imádság, és mindaz, ami az Isten tiszteleten történik.
Igen, tényleg így történt, hogy egyik nagyon kedves tanítványom kerültem ide Budaörsre, a református gyülekezetben. Tudni kell ehhez azt, és ezt nem szégyellem bevallani, az én életemben is voltak olyan típusú hullámvölgyek, hogy egy jó évtizedre, még fiatalon elveszítettem a hitemet. Egyik napról a másikra. Aztán eltelt az a bizonyos 10 év, nem is szívesen emlékszem vissza azokra az évekre, mert az érzés az eléggé gyötrő volt, de nem volt meg a hitem. És ugyanúgy egyik napról a másikra egyszer csak visszakaptam. Fantasztikus élmény volt. De ahogy sodorja az embert az életnek a pörgése, sajnos én is olyan helyzetbe kerültem, hogy nem teremtettem meg, és ez igazából az én mulasztásom, nem teremtettem meg azokat a körülményeket, hogy aktív, gyülekezetbe járó keresztény legyek. Tehát bevonultam a magam kis szobájába, és magányos módon éltem ezt a fajta dolgot. Úgyhogy hálás vagyok elsősorban természetesen Istennek, és hálás vagyok a tanítványomnak, Rékának is, és a gyülekezetnek is természetesen, akik egyrészt szeretettel, másrészt olyan módon vettek körül, hogy nem csak az Isten igéje miatt járok ide azóta, hanem a gyülekezet és a gyülekezetben szerző barátaim miatt is.
Akkor te gyakorlatilag hívőként kerültél be a mi kis templomunkba, és hívőként mentél erre a kurzusra. De nem egyedül vettél ezen részt. Többi résztvevővel mi lehet a helyzet? Éreztél rajtuk valami változást itt a kurzus alatt? Hatott rájuk?
Azt hiszem, hogy igennel válaszolhatok. Az emlékeim szerint az első találkozáskor az derült ki, számomra legalábbis, hogy néhányan vagyunk hívők, és néhányan úgy jöttek oda, hogy konkrétan keresik azt a választ, amiben olyan módon bízhatnak, mint ahogyan ezt mi már értjük és érezzük. Tehát mondjuk így világosabban keresték Istent. És olyanok is voltak közöttünk, akik csupán kérdésekkel jelentek meg, de nem tudták, hogy Istent keresik vagy nem. Egyáltalán talán érdekelte őket a Biblia, érdekelhette őket egy olyan fajta társaság, amiben idáig még nem jártak. És menet közben igen, észre lehetett venni, hogy némelyek egyrészt nyílnak abba az irányba, ami ennek a kurzusnak a célja is volt. És azt is lehetett érezni, hogy nem csak nyílnak, hanem egyre jobban értik és érzik is azt, amiről ott szó volt. Ugyanis a témák között olyanok is megjelentek, mint az imádság például, vagy a gyülekezet, vagy a Krisztus követő életmód. Tehát nem csak arról volt szó Márk evangéliuma kapcsán, hogy Jézusnak mi volt a küldetése itt a Földön, egyáltalán hogy kicsoda Jézus, hanem ilyen személyeket is érintő, illetve olyan dolgok, amik amiket az ember néha szemérmesen még saját maga előtt sem mer fölvállalni. Például én nagyon sokáig nem mertem hangosan imádkozni.
Az agyamba látsz, pont ezt akartam megkérdezni, mikor említetted az imádságot, hogy itt volt-e hangos ima, vagy sem, és hogy nem személyesen te, hogy hogy állsz ezzel, de mondjuk ez is egy érdekes kérdés. Én nagyon sokszor hallottam azt, hogy egyébként tényleg hívő, nagyon szeretetreméltó, becsületes, tényleg nagyon-nagyon jó emberek. Egy-egy alkalom végén arra került a sor, hogy jó, akkor imádkozzon közösen, akkor azt mondták, hogy nem, én nem tudok hangosan imádkozni. Átestél te ezzel, vagy hogy viszonyulsz ehhez?
Igen, ez nagyon fontos kérdés, nem csak érdekes, de nagyon fontos kérdés. Annak idején én jártam az evangélikus kántorképző intézetbe, miután családom végén én evangélikus vagyok, bár ennek nem látom jelentőségét. És ott hát 60-80 fiatalok együtt voltunk reggel, délután, este, közös igeolvasások, bibliaolvasások is, közös akár hangos imádkozások is, és én soha nem mertem ott megnyilatkozni mások előtt. És kisebb közösségben ugyanúgy nem mertem megnyilatkozni. Tehát számomra gyakorlatilag ez volt az első ilyen lépés.
Megtört a jég.
Igen, ezt így szoktuk mondani, hogy megtört a jég. És úgy gondolom, hogy ez részben talán attól lehetett, hogy fel tudtam oldulni, fel tudtam szabadulni abban a témában és abban a társaságban, ahol voltam. Ez fontos, lelkileg én ilyen dolgokra nagyon érzékeny vagyok. Másrészt valószínűleg tartom azt is, hogy ez az aktív gyülekezetbe járás, ami most már így akkor egy éve, ezt mondhatom, lassan évfordulója lesz ennek, ez újra megerősítette azt az érzetemet, hogy én szorosan Istenhez tartozom. És ez egyfajta biztonságot is jelent számomra. Nyilvánvalóan ez is kell ahhoz, hogy fölmerjen vállalni, hogyha vannak akármilyen személyes jellegű gondolataim, vagy mondani valóm Isten felé, akkor azt nem titkolom el senki elől, hiszen én Istennel beszélgetek.
Ez a beszélgetés vasárnap 10-től 11 óráig kerül adásba, és az adást követő hétfőn lesz a következő keresztkérdések kurzusnak az első alkalma, első napja. Hogyha azt a, egyébként szerintem rendkívül rossz és sztereotíp kérdést teszem föl, hogy mit adott neked ez a kurzus, és mit tudsz mondani azoknak, akik most netán hallgatják ezt a műsort, hogy miért jöjjenek el, akkor mit mondanál?
Azok felé, akik már ismerik Istent, találkoztak vele, és hadd fogalmazzak így, hogy életközösségben élnek vele, azok számára ez a keresztkérdés, kérdések kurzus tovább mélyíti a kapcsolatukat, tovább erősíti. Akik pedig még nem találkoztak Istennel, akár esetleg nem is tudnak róla, idézőjelben, vagy semmiféle érdeklődést nem mutatnak, azoknak pedig egyrészt nagyon érdekes maga a kurzus anyagát tekintve. Másrészt én azért úgy gondolom, meg úgy tapasztaltam, hogy ezek az alkalmak, miután a Bibliáról, az emberről, nagyon fontos létkérdésekről, és elsősorban Istenről, mint teremtőnkről és megtartónkról szól, lehetőségük van arra, hogy egyáltalán találkozhassanak vele. Tehát azt hiszem, hogy bárki, aki nyitott arra, hogy a saját életén jó irányba változtasson, annak szíve mélyéről merem ajánlani, mert ha egy lehetőséget nem ragadunk meg, ki tudja, talán soha többé nem jön az vissza.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.
A keresztkérdések kurzus tehát holnap este 7 órakor kezdődik templomunkban, a Clementis László utca 5-ös szám alatt. Jelentkezni lehet Petőni Püski Ilona lelkésznél, a 23-as körzet 415-205-ös telefonszámon. Mai műsorunk középső részében egy sokakat foglalkoztató témáról, az emberi kapcsolatokról lesz szó. Tucat számra lehet kapni okosító könyveket, hogy hogyan kommunikáljunk, hogyan mutassuk ki szeretetünket, hogyan érjük el céljainkat más emberekkel szemben. A tavalyi évi előadások nem a másik ember becsapásáról, a mi hatalmunknak és okosságunknak demonstrálásáról szól, hanem sokkal inkább a mi saját belsőnkről, hogy mi személyesen mit tehetünk az igaz, tartós és mély emberi kapcsolatokért. Terveink szerint ez a téma hosszú ideig műsoraink napirendjén marad.
Áldás békességet kívánok mindenkinek itt Sátorajóújhely Szép Halmon, a Múzeum Kert Panzióban. És akkor most ezen az estén azt szeretném vázlatosan elmondani, hogy miről is lesz szó ezen a héten. Mert hogy a programból azt már megtudhattuk, hogy a kapcsolatainkról, mint olyanokról beszélgetünk ezen a héten, és a programban az is benne van, hogy a holnapi napnak a témája a szeretet lesz, aztán a következőnek a bizalom, utána lesz szó a tiszteletről, a megismerésről is. Most egy kicsit a pszichológiát, illetve különösképpen is Pálhegyi Feri bácsinak a pszichológiáját hívom segítségül itt a kezdethez, és tulajdonképpen némileg keretet is adunk a hétnek, mert hogy én most azzal indulnék el, hogy annak az irányzatnak, amely a közgondolkozást most itt, a mi századunkban eléggé befolyásolja, és ez pedig az evolúció elmélet, annak milyen is az ember képe. És hogy miért mondtam azt, hogy némiképpen keretet is adunk? Azért, mert most az elején én egy kicsit beszélek erről, tehát egy picit érintem ezt, aztán aki megnézte az egész heti programot, az tudja, láthatta, hogy péntek délután majd meghallgathatunk egy előadást is, ami szintén az evolúcióról szól, vagy ahhoz kapcsolódik. Nos, hát milyen is volt az ember képe ennek a bizonyos evolúció elméletnek? Én egészen röviden szeretném igazából, és biztos, hogy amiket elmondok, azzal lehetne vitatkozni, meg lehet, hogy kicsit sarkítottnak is fog tűnni, de tulajdonképpen ennek az elméletnek a lényege valahol az, hogy az ember az magasrendű, bocsánat, a szóért állat, tehát, hogy tulajdonképpen mi valahol az állatvilágnak a csúcsán állunk. Na most, hogyha ezt nézzük, vagy ezt komolyan vennénk, akkor ugye ez azt jelenti, hogy ösztönlény. Mégpedig olyan ösztönlény, amelyre pontosan a meghatározásból fakadóan az jellemző, hogy a biológiai szükségleteinek a kielégítésére törekszik minden áron, kezdve attól, hogyha éhesek vagyunk, akkor enni kell valamit, mert máskülönben úgy járunk, mint annak a bizonyos cigánynak a szamara vagy lovaim, már mind a két változatban hallottam, hogy addig szoktatták a koplaláshoz, míg annyira meg nem szokta, hogy szegény elpatkolt innen ebből a világból. Hogyha komolyan vesszük ezt a felfogást, akkor ösztönlény az ember, viszont akkor a másik emberre úgy tekint, mint aki ösztöntárgy számára, vagy riválisa. Pálhegyi Feri bácsitól hallhattuk ugye azt a humoros történetet, vagy nem tudom, hogy vicc igazából, hogy a kannibál ott áll a ballangja előtt, és ott sóhajtozik, nem tudom, kinek ismerős ez, vagy ki emlékszik erre. És akkor a nagy sóhajtásai közben mondja, hogy jaj, de éhes vagyok, jaj, de éhes vagyok. Aztán bemegy a ballangba, eltelik egy kicsi idő, kijön a ballangból, és akkor pedig elkezdi mondani, hogy jaj, de árva vagyok, jaj, de árva vagyok. Hát most ez tőlem nem hangzik egészen hitelesen, mert éppen vacsora után vagyunk, és éppen itt, hála Istennek, ilyen sok mindenkivel lehetek együtt. Na de hát valami ilyesmi jellemző ránk, hogyha elfogadjuk ezt a bizonyos emberképet, hogy hát akkor mi ilyen ösztönlények vagyunk, és akkor a többi ember az számunkra ösztöntárgy, vagy ahogyan mondtam is, riválissá is válhat, mert hogy az a másik akkor megeszi előlem az ennivalót, meg egyáltalán minden mást is ugye használ, előlem nekem kevesebb marad, vagy nekem egyáltalán nem marad. Na hát ebből, illetve ennek a felfogásnak és gondolkozásnak következménye aztán az a bizonyos fogyasztói szemlélet, amelyről nagyon sokat lehet azért hallani korunkban. Ennek a jellemzői, ezeket tényleg csak vázlatosan mondanám el, elsősorban a nagyfokú önzés. Azt gondolom, hogy példákat nem kell rámondani, mert mindenki tapasztalja, akár saját magán, akár a környezetében. Aztán a másik emberrel szemben táplált elvárások. Ezekről majd lesz még szó egy picit bővebben, de eszünkbe juthatnak ilyen mondatok, hogy jogosan elvárhatom azt, hogy stb. És jön a folytatás, vagy pedig tartozik nekem az a másik azzal, hogy, és tulajdonképpen bezárjuk a mellettünk lévőt a tartozások börtönébe valamiképpen. Aztán a másik jellemzője a fogyasztói szemléletnek az az, hogy tulajdonképpen csak a mában gondolkozik az ember, tehát van a mai nap, van a pillanat, és szakítsam le a virágát, ugye minden pillanatnak, tehát élvezzem ki azt a pillanatot, azt a mai napot. Tehát akkor a fogyasztói szemléletnél tartottunk, és a következő, ami ehhez tartozik, az a reklámorientáció. Erről megint nem kell beszélnem, mert léptennyomon találkozunk vele, utcán is és mindenhol, és médiában is. És tévénézés közben is lehet dühöngeni, hogyha valaki elkezdett filmet nézni, és 5 perc múlva már reklám van. Aztán a technikai civilizációnak a fejlődése. Mekkora léptekben fejlődött, ezt is lehetne részletezni, de én nem akarom, mert igazából ezek csak így nagy vonalakban tartoznak a témánkhoz, és tényleg csak ilyen kiinduló pontok. Tapasztaljuk, hogy mit jelent számunkra az, hogy a háztartás gépesítve van, hogy mobiltelefon van, hogy milyen szabadságot ad ez, de ezekről lehetne beszélgetni, és lehet akár vitát is indítani, hogy valóban szabadságot ad-e, vagy adott esetben lehet, hogy még inkább egy kicsit megkötözöttek. Hát nem megkötözöttek lettünk, de hogy igazán nem tesznek szabaddá bennünket. Mert nem tudom, mennyire jó mondjuk úgy elmenni szabadságra, hogyha tudom azt, hogy ott van a mobiltelefon, és bármelyik pillanatban hívhatnak a munkahelyről, és adott esetben vissza kell menni, vagy valamilyen munkahelyi dolgot el kell intézni. És ami még ide tartozik, az az elidegenedés, ami a következménye, hogy végül is mi emberek mindeközben mégis, mintha egyre jobban eltávolodnánk. Holott annyiféle, jelen most már technikai eszközünk is van, kapcsolatok létrehozására, ápolására, és mégis, mintha egy világ lenne olykor ember és ember között, úgy eltávolodtunk egymástól. Most mondtam azt még, amikor az eső előtt ott lent voltunk, hogy az elvárásokhoz vissza fogunk térni, mert ezek már sokkal inkább vezetnek bennünket előre a heti témánk felé. És ehhez én hoztam plakáton is egy szerintem megint csak többek számára ismerős, hát piramist, ez a bizonyos Maslow-féreg piramis, hogy milyen szükségletek kielégítését keressük mi emberek? Ez a lényege tulajdonképpen ennek, és az is hozzá tartozik, hogy ez szerint az elmélet szerint mindig szükséges az, hogy az alap, tehát ahonnan elindul, ugye piramisról van szó, hogy az első szükséglet az ki legyen elégítve, és úgy épül rá a többi.
Nem csak szóval és tettekkel, de énekkel, zenével is dicsőíthetjük Urunkat. Johann Sebastian Bach, talán a legismertebb zeneszerző, igazán mesterfokon művelte ezt. Nyírő Gábor, a Zeneművészeti Egyetem tanára és Galovics Réka zongoratanár egy érdekes előadást tartott erről tavaly december 19-én templomunkban. Most Réka Bachról szóló rövid előadása hangzik el, és mai műsorunk utolsó részében a teljes Magnifikát meghallgatható.
...1685-ben születik meg Bach Eisenachban. Ez az év egy nagyon érdekes év. Ebben az évben három nagy zeneszerző is megszületik, Handel és Scarlatti is. És Bach egy muzsikus család sarjaként jön a világra, és mint ilyen nem kerülhett el a végzetét, belőle is zenész lett. Talán az egyik legnagyobb, sőt mondhatjuk, hogy a legnagyobb zenész. Én úgy gondolom, hogy amellett, hogy zenei nagyságát látjuk és tiszteljük, és meghajlunk előtte, még nagyobb érték, hogy emellett az emberi nagysága is nagyszerű volt. Ő egy mélyen hívő ember lehetett, bár nem tudjuk, hogy pontosan hogyan gondolkodott erről, de a művei azt hiszem hű tükrei tudnak lenni az ő lelki világának. És ennek bizonyítéka az is, hogy a több mint 1000 műve közül nagyon-nagyon sok, és a jelentős mennyiségű műve az egyházi mű. Ezek között vannak orgonadarabok, vannak kantáták, vannak szóló művek is, nagy oratórium, egy hámolmise, és a köztük a Magnifikát is. Bach mindig is tisztában volt azzal, hogy ki az ő ura, és hogy kitől kapta ezt az ajándékot, a zeneszerzést és a zenei tehetségét. És ő maga mindig azt mondta, hogy mindig is az Isten dicsőségére és az ő akarata szerint akar írni. Utolsó művében, a Fuga művészetében, amely befejezetlen maradt, de aláírásként nem a saját nevét írta oda, hanem az SDG, Soli Deo Gloria, egyedül Istené a dicsőség. És most térjünk a Magnifikátnak a keletkezési körülményeihez. 1723-ban Bach Lipcsébe kerül, itt, mint a Tamás templom kántora, organistája és karnagya tevékenykedik. Akkoriban a kántorság más fogalom volt, mint manapság, és nem csak a vasárnapi istentiszteleteken szolgált, mint például én, hanem ez egy teljes körű szolgálat volt. Ebbe beletartozott az is, hogy Bach egy latin iskolában latint és zenét tanított, gimnazista a fiúknak. Ebbe beletartozott az is, hogy ő látta el az összes zenei feladatot, tehát orgonált, vezényelt, kórust vezetett, és minden vasárnapra írt egy kantátát, ami nem egy kis dolog megírni egy ilyen kantátát, és nem csak, hogy megírta, hanem az ő feladata volt az is, hogy be is tanítsa ezt a fiú kórusnak és a zenészeknek, úgyhogy ez bizony alaposan igénybe vehette őt, de hát láthatjuk a gyümölcsét, és hallhatjuk a gyümölcsét. Több mint 200 kantátája van, ezek közül vannak világi kantáták is, de talán 2 évre elegendő kantáta sorozat van az egyházi művek között. Ezek a kantáták szorosan kapcsolódtak mindig a liturgiához. Akkoriban az evangélikus, mert hogy Bach evangélikus volt, az evangélikus liturgiában még sok katolikus elem volt, és így a Magnifikát, ez a Szűz Máriát dicsőítő ének, és megmaradt a liturgiában latin szöveggel. És ezt az éneket zenésítette meg Bach 1723-ban, amikor oda került Lipcsébe, és pont egy karácsonyi istentiszteletre írta, és akkor 1723-ban karácsonkor adták elő ezt a művet először. A szövege a Lukács evangéliumában található meg. Bach ezt egy az egyben átvette, tehát nem formált rajta, és igeversenként zenésítette meg egy-egy tételben. Ezt majd látjuk hamarosan az elemzésnél. Most végezetül felolvasnám a Mária énekét, Lukács evangéliuma első fejezetének 46 és 55. verseit. Akkor mondta Mária, magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben, mert reátekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotjára, mert íme mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek, mert nagy dolgokat cselekedik velem a hatalmas, és szent az ő neve, és az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre vagyon azokon, akik őt félik. Hatalmas dolgot cselekedik karjának ereje által, elszéleszti az ő szívő gondolatában felfuvalkodottakat. Hatalmasokat dönt el a trónjaikról, és alázatosokat magasztala fel. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Felvevé Izraelnek az ő szolgájának ügyét, hogy megemlékezzék az ő irgalmasságáról. Amiképpen szólott volt a mi atyáinknak, Ábrahám iránt és az ő magva iránt mindörökké.
fecit mi imbadia. Quia fecit mi imbadia, qui potens mi potens est. Fecit mi imbadia, qui potens est, et sanctum nomen ebus, et Thank you.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Szívesen látjuk, és egyben hívjuk Önöket templomunkba, mely a Clementis László utca 5-ös szám alatt található itt Budaörsön, nem messze a templom tértől. A rendszeres alkalmainkról és a gyülekezetünkről sok más információt tudhatnak meg honlapunkról, melynek címe www.refbudaors.hu. Várjuk műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a 415-205-ös telefonszámon és a levelek@refbudaors.hu elektronikus levél címen. Áldás békesség, a viszonthallásra!